Kedves hallgatóink, a szabadságharc eseményeinek egy most ideérkezett szemtanújával folytatott beszélgetésünk következik. Hogyan történt Győr felszabadulása, milyen a közhangulat, mire számítanak a szabadságharcosok? Ezekről a kérdésekről folytat beszélgetést Lovas László.
Fiatalember, aki itt ül most velem szemben a mikrofon előtt, tegnap előtt még Magyarországon élt. Technikus, aki Győrött és a város környékén élte át a dicsőséges szabadságharc első napjait, és aki most kötetlen beszélgetés formájában próbálja érzékeltetni benyomásait és tapasztalatait. Azt sem tudja, hogy kivel és kinek a számára mondja el élményeit, és talán éppen ez teszi közérdekűvé közléseinek nyilvánosságra hozását. De talán adjuk át a szót a hazai vendégnek. Éppen arról kérdezősködtünk, hogyan is folyt le a győri politikai foglyok kiszabadítása.
Sütörtön délelőtt már városban biztosak volt a hangulat. Az emberek mindenütt nemzetiségű kokárdában jártak. Egy kérdés, hogy kapták ezt a kokárdát? Hát a kokárdát jelentében csodálatos képen mindenütt az állami áruházakból, a papírkereskedésekből, ahol nemzetiségű csalakhoz papírhoz lehet kütni, tömegesen adták ki, nem kérdeztek be az emberek az áruházba se például. Ez a hangulat aztán azt eredményezte, hogy formális tüntető tömeg alakult, amelyik ugye a tartalmaiat szavalókórusra mondta, énekelték a Kossuth mótát, és nemzetiségi zászlókkal tüntettek. A tüntetésnek az első célja volt az ugye, hogy a pesti események kapcsán a politikai foglyokat kiszabadítsák a ott lévő fogházból. Ez csütörtök délután történt, igen. A tömeg a fogház elé is vonult azután, és követelte a politikai foglyok szabadonbocsátását. A válasz erre természetesen nemleges volt, igen, és amikor a tömeg fenyegetőnek kezdett föllépni, akkor az árvosok belelőttek a tömegbe, és ennek rögtön három halálos áldozata lett ott a helyszínen, majd a végén összesen rögtön meghaltak.
Igen. Mi történt azután?
Ezután a tömeg mégis ennek ellenére belelőtte a tömegbe, a fogházba kinyitotta és kiengedte a politikai foglyokat, majd elfoglalta tömeg tovább vonulva. Elfoglalták a városházát, megszállták a középületeket. A honvédség mindenütt egyértelműleg a rendőrséggel együtt a felkelők mellé állott, a általában a szovjet felségjelvénynek a csillagot, a vörös csillagot, ugye, ami jelképezi tulajdonképpen az egész szovjet uralmat, azt látott gyorsasággal mindenünnél leszették a városban. Bármilyen megnyilatkozási formában is volt az, a legkisebb széktáblát a csillagszerep, az azt is levesették, levették a városháza tornyáról a csillagot, a városháza oldaláról a Magyar Népköztársaság címeit levették, mert ott is csillag van, és az is jelképezi azt, ugye, hogy szovjet uralom alatt állott az ország.
Szóval csak a politikai foglyokat szabadították ki.
A tömeg meglehetős öntudatos volt, és mindjárt tudjuk azt, hogy a közönséges bűnözőknek nincs sok közük a felszabadítási harchoz.
Igen. Mondják én, és azt is megmondotta az előbb, hogy választottak ilyen nemzeti tanácsokat. Hogy történt, nem fontos a neve annak a községnek, egy Győr melletti kis községben, hogy történt a választás. Hogy alakult meg ez a nemzeti tanács?
nemzeti tanács teljesen demokratikusan alakult meg. Annyira már érett minden magyar vidéki paraszt gazdálkodó és általában falusi lakosság, hogy tudja, mi az a demokratikus követelmény, amivel egy választást meg lehet csinálni. Ez elsősorban az, hogy a választás titkos legyen, szabad, hogy előhessék azt, akinek, akit a nép többsége akar, és ez így is történt minden, aztán megy ezért ez a választás, ahogy én meg tudtam figyelni az én környezetemben. Ott a parasztok összegyűlve körülbelül 40 napú jelöltet meg tanácsválasztás céljára, ugye, és ezekből 20-21 főt megválasztottak. A választás teljesen titkos volt.
Azt hiszem, abban a községben határőrség is volt, ugye?
Volt egy határőr, kisebb őrs.
Hogy viselkedtek ezek?
Ezek igen fegyelmezetten, szintén parancsnokuk vezetésével gyülekeztek, sorakoztak, majd katonásan, rendezetten, egyszerre megfosztották a sapkájukat, a sapkájuktól letépték a vörös csillagot, és egy két ember előttük egy fakaróval összeszedte, egy ilyen fokózban összeszedte ezeket a csillagokat, és elvitték hátra a szemétomba, és eldobták. Igen, ezekben kivisték a sima nemzeti színű zászlókat. Dobja, és ők is mentek a tüntető falusi lakosság közé keveredve. Ők is ugyanazokat követelését hangozhatták, mint azok.
Igen. Most talán hallanánk valamit arról, hogy mi történt a szovjet helyőrséggel. Úgy tudom, Győrben volt egy nagyobb szovjet helyőrség.
Kérdésében jelenleg még sajnos meg is van.
Meg is van. Ezek hogy viselkedtek?
Kérdésében végig az első nap bevonultak milyen a városba, megszállták a fontosabb utcákat. Azonban nem avatkoztak be a küzdelembe, ha egyáltalán küzdelemről lehet beszélni, hisz ettől az atrocitásra eltekintve fegyveres harcot nem kellett folytatni, hisz nem volt kielem, mert az egész városa egyértelmű. Az összes úgynevezett demokratikus intézményekkel egyetlen honvédség, rendőrség, ugye, és
a honvédség is teljes egészében állt át.
Teljes egészében. Úgyhogy harcotól nem lehet beszélni, mert az egyértelmű volt.
Szóval egyetlenül ellenállás csak az ABH fejtett ki.
Az ABH fejleti ellenállást, ahol ott is meg kell erős határokat kell húzni az ABH-n belül is, mert is az a ki ABH-nak nagy részét sorozták. Igen, egyébként a magyar fiúk, mint a többiek. Ezeknél nem kellett semmiféle különösebb biztatás. Az ABH-nak az a része, ami fölül van és vezető réteg, tisztek, ezek természetesen megpróbálták az ellenállást, azonban ennek szomorú vége volt, mert tudomásom szerint többet ugye a helyszínen, nagyon mert a fölött tűzött nép.
A honvédség az szóval teljesen a szabadságharcosok oldalán volt?
Ilyen szépen az első pillanattól kezdve. Tisztekkel együtt, ezen nagyon csodálkoztunk, hisz milyen tudjuk, hogy 10 év alatt ezeket a tisztetet a legteljesebb sztalini szellemben nevelték,
igen.
És azt várták tőlük bizonyára, akik kiképezték őket, hogy egy ilyen kényes alkalommal helyt álljanak. És az ő eszmény érdekében véget is mondják.
Ezután arra a kérdésre válaszol látogatónk, hogy melyek a nép követelései.
A legfontosabb talán sorrendben az a szovjet csapatok kivonulása.
Ugye?
Másodszor az államvédelmi hatóság, tehát a párthadsereg felszámolása, amivel biztosítani lehet azt, hogy a magyarokra nem tüzelhetnek, mert más nem is tüzelhet. A honvédségi alakulat az annyira a szabadság azt mellett áll, hogy az ilyet nem csinál. Tehát a két állócsok a legveszélyesebb, pont azoknak a leszerelésen jogos és indokott követelés.
De és mi a választásokról nincs szó?
A harmadik pont az új választások kiírása. Méghozzá szabad választások, szabad és titkos választások kiírása. Az összes pártok indulásával. Ez egy olyan általános kívánság, ami előtt.
Nem az általános kívánság?
Ez azt is bizonyítja, hogy természetesen tudatos és általános, azt hiszem a többi híreiből is meggyőződhetek róla, és hogy általános azt is bizonyítja, hogy mindent az országban, mindenki tudja, hogy a felkövetőzatok között nincs összekötetés, vagy legalábbis nagyon rossz, de a követelések azok minden ugyanazok. Ez azt bizonyítja, hogy a tömeg, tehát a lakosság, a magyarok minden tudatában vannak annak, hogy mik azok a végrehajtandó intézkedések, amik biztosítják azt, hogy egy polgári demokratikus államforma jöjjön létre. Ennek a legelső alapfeltétele a titkos és szabad választás természetesen.
Szabad egy kérdést tettem az előbb, azt mondta, az összes pártok részvételével. Mely pártokat ért a magyar közvélemény az összes pártok alatt?
9 éve. Összes pártok alatt, aki pártot tud alakítani, az alakítson pártot. Az csak úgy fog tudni megérni, hogy azt támogatják. Alakítson a kommunista párt is. Pártot, ha támogatókat talál. Nagyon kérdés az, hogy ha egy titkos és szabad választás van, mennyi támogatót fog találni a kommunista párt. A 48-as időkben tudjuk, hogy 20-23% volt a pártalán, de ez 10 év után...
45-ös időre.
45-ös időre. Ez az évek, a 10 év után évek arányával ellenkező irányba csökkenő tendenciát mutat, és nem hiszem, hogy egy szabad választáson a lakosság 5%-ának a bizalmát tudnák élvezni, azt is csak akkor, ha teljesen függetlenítették magukat a moszkvai vezetéstől, tehát egy önálló kommunista programmal lépnek föl. Gondolként itt erre, hogy hisz minden nyugaton a szabad világban kommunista pártok működnek és szabadon működhetnek.
Igen.
Ugye? De nálunk a visszahatás olyan nagy, az élmények olyan szörnyűek, hogy a kommunista nép kimondására már egy olyan általános ellenszenv bontakozik ki, ami nagyon kétségesíteszi az ő választási eredményeknek a sikerességét.
Másik kérdés, hogyan ítélik meg Nagy Imrét?
Nagy Imre nevével indult a felkelés. Ő volt az a politikus, akit a magyarság 53-as programja után széles tömegekben népszerű volt a mezőgazdasági beütési adóknak csökkentésével, a termelő szövetkezetek redukálásával, úgy, hogy a bioiparosítási program normalizálásával és csökkentésével. Azonban ez a népszerűsége a felkelés első napjaiban már a múlt élet. Ő 2 perccel vagy 3 perccel miniszterelnöki való megválasztása, esetleg kinevezése, mert ezt tudjuk, hogy a politikum nevezte ki, azt még semmiféle hivatalos fórum, az a szokásos módon ment a miniszterelnök kijelölés, az, hogy kiosztott egy cédulán megkapta, hogy ő a miniszterelnök. De hát ez rendes van, hisz ez bizonyos mértékig már a tüntetéseknek is a követelése volt, hogy nagyjából miniszterelnök legyen. Azonban ő ezután kiadott egy proklamációt, amiben stakás volt, de létezett életben. Ez már egy népszerűtlen dolog volt. A statáriumban szerepelt az is, hogy a magyar kormány minden rendelkezésre álló erőt meg fog mozgatni beleértve az orosz csapatokat is, hogy a felkelés letörjék. Itt mindenki megtöbbent, és arra gondolt, hogy nem egy hajó Gerő termének a pressziójára történt, nagy imre a felhasználásáról ez a kiadvány, illetve az orosz csapatok beavatkozásának a kérdésére. És még máig is kétséges az, és kideítendő, hogy vajon Nagy Imrének milyen szerepe volt ebben az akcióban.
No, most ugye ön vasárnap jött el, hát vasárnapig mi volt a megítélés Nagy Imre szerepéről és Nagy Imréről?
Nagy Imréről általánosságban az a fölfogás, hogy ideiglenesen a szabad választások is. Tegyünk, hogy kevés politikus, kevés kommunista politikus valaki pillanatban ugye reálisan nézve a helyzetet, akiben egy picit is megbízzanak. Nagy Imre a szabad választások megtartásáig valamiféle formulában maradhatna esetleg. Azonban a szabad választások egy elengedhetetlen követelmény, és az egész biztosan az ő kárára fog, és az ő állásának rendeztését fog vezetni, hogy egyszer szabad választást tudunk tartani.
Ja, na most hogy ítélik meg az úgynevezett nemzeti kommunizmust, mondjuk a titoizmust?
A nemzeti kommunizmus egy nagyon népszerű, és egy igen kedvelt formula volt. Az első reménysugarat láttuk abban, hogy valamiképpen függetlenítsük magunkat szovjet-orosz rendszertől, és egyetlen lehetőség volt nemzeti kommunizmusnak a behozatala. Ez követeléseiben már sok szimpatikus és a népnek tetsző dolgot mondott, független külpolitikát és egy normális gazdasági vezetést. Azonban ezt a reformot nem teljesítették akkori kormányzatban lévő gondviselvezetőik, és nem látták be azt, hogy az időszava és a fejlődés könyörtelenül halad, és előre felé halad. Éppen ezért ez a követelés, amit ha akkor teljesítenek, talán el tudja odázni ezt az egészet, úgy, ahogy ez Lengyelországban is történt. Azonban most már a vasárnapi helyzet az, hogy kommunizmusról egyáltalán hallani nem akar. Semmilyen formában nem akarnak hallani, ha ilyen hatalmas véráldozattal és ilyen szép eredményekkel halad egyre a fölkelési, felszabadító harc, akkor már az igazi mindenkiben lassan, fokozatosan, napról napra kezd kialakulni és felszabadulni az a sokáig elfolytott érzés, hogy mit is gondol tulajdonképpen igazából az a nép. Kommunizmust nem akarnak, szovjet csapatokat nem akarnak. Tehát a nemzeti kommunizmus sem ilyen formájában. Egy szabad választásban semmiféle nemzeti kommunizmus nem enged meg. Egy szabad választás a polgári pártoknak a teljesen szabad és demokratikus fényképéséből áll. És ott már akkor abban a pillanatban nem lehet nemzeti kommunizmusról beszélni, hisz akkor a szabad országgyűlés az olyan programot, illetve olyan törvényeket hoz, amit ne semmi természetesen közük a kommunizmushoz nem lenni.
Na de most hallotta bizonyára azt, hogy Nagy Imre átalakította a kormányát, kijelentette, hogy tulajdonképpen ők is forradalom, és hát teljesítették a forradalmi, és teljesítik a jövőben a forradalmi követeléseket.
Hát kérem szépen, Nagy Imre ezt bejelentette, hisz rádió sok mindent be lehet jelenteni, és ez is az írott szónak és a rádiónak a hitele otthon nálunk igen kevés. Mindenki csak abban hisz, amit saját szemével lát, mert tud fogni. Azt, hogy ő azt mondja, hogy teljesítette ő a forradalmi felkelő követeléseit, az még nem elég. Azt be kell bizonyítani. És ő ebben, hogy követelte ezt, ő nem magától jött elő ezt az engedménnyel, hanem a néptömegek követelésére. Kénytelen volt ezt mondani. Azonban a jövőben is hát csak akkor maradhat meg, ha egyáltalán erre lehet szó ideiglenesen is, a teljes mértékben az összes követelést teljesíti. De ezt nem ő találta ki.
Most kérem, hallotta az előbb, hogy egy új, szóval visszatérnek a 45-ös koalíció alapjaira. Mi a véleménye erről a lépésről?
Ki akar visszatérni a 45-ös?
Nagy Imre bejelentette.
Lehet, hogy Nagy Imre biztosítani tudja a szovjet csapatok pillanatnyi benemavatkozását. Lehet, hogy azt mondja, hogy visszatér a koalícióhoz. Azonban mindnyájunkban él a 48-as eseményeknek a emléke, amikor pontosan egy ilyen koalíciós kormányzat fönnállt, akkor a legcsúfosabb módon, a legravaszabb eszközökkel a koalícióból lassan saját uralmat kovácsolták össze, és azt később szovjet szövetség segítségével is vérték. Tehát ezt a koalíciós rendszert a nép nem kívánja.
Na most mi a véleménye arról? A kormány felhívást intézett, hogy ő, mint hogy a forradalom győzött, mindenki szolgáltassa be a fegyverét. Már a Nagy Imre kormány leteheti ki a fegyvert a...
Kérem szépen, a szabadságharcosok a fegyvert nem fogják letenni. Addig ők a fegyvert ki nem adják, és nem adhatják ki a kezükből, míg a követeléseiket megvalósítva nem látják. Azt a praktikát csinálni, hogy most lefegyverezni mindenkit, és utána megint előről kezdeni, ami volt, az nem lehet.
Aztán egy másik ilyen indítvány, illetve felhívás az volt, hogy az újonnan, Nagy Imrék által újonnan megalakítandó is pedig rendőrség, honvédség és hát a szabadságharcosokból megalakítandó nemzetőrségbe való belépést forszírozzák, illetve ezt a belépést felhívásokkal és egyéb módon propagálják. Mi erről a véleménye?
Nagy Imre neve nem biztosíték arra, hogy egy álcázott szabadságharcos hadsereget helyesetlen egy olyan hadsereget csináljon és szervezzen, ami állítólag ugye az ő célkifizéseinek megfelel. Nagy Imre erre nem biztosíték. A szabadságharcosok tudják, tudják jól, hogy miért harcoltak, és azoknak nincs szükségük arra, hogy Vladimirnek a vezetését.
Szóval mikor szabad letenniük a fegyvert?
A szabadságharcosok addig nem fogják a fegyvert letenni, addig, amíg az összes követeléseiket nem teljesít.
Na jó, de...
legfőképpen a választásoknak. Tudjuk, a szabadságharcosoknak borzasztó nehéz biztosítékot adni. Mert nem hisz senki senkiben. Biztosíték azt, ha csinál valamit, ha tetteket mutat, és látják, hogy amit mondanak, azt vége is hagyják. Ígéretekben aznak az a világ elmúlt.
Ennek a megmozdulásnak, ennek a szabadságharcnak helyesebben tényleg egy csomó egészen soha nem látott és soha nem tapasztalt sajátsága van. Például az, amit az előbb mondott, hogy milyen tiszta fosztogatásokról, rablásokról, vagy közönséges bűncselekményekről volt hallott valami?
Kérlek szépen, ilyenről szó sem lehetett. Még arról sem lehetett szó, a nép annyira érett volt, még a legkisebb községekben is, hogy még azok ellen is elítélték a megtorlást, akikkel szemben jogos lehet volna. Azonban, ha jogos megtorlás van, az csak úgy képzelhető el, ha törvény előtt kell felelnie, ahol szabadon védheti magát, és olyan cselekményekért, amik a normális polgári rendszerint bűncselekmények számítanak.
És az oroszok önként gondolja, hogy ki fognak-e menni? Megtehetik azt, mint presztízsi okokból, vagy egyéb okokból?
Hát kérem szépen, borzasztó nehezen lehet elképzelni. Borzasztó nehezen lehet elképzelni, hogy ők önként kimenjenek. Ilyen talán még az egész történelmében nem volt, hogy ők valahonnan önként. Most sem azokat, hogy nem avatkoznak be, ezt sem önként csinálták még eredményben, mert olyan helyzet elé voltak állítva, ahol nekik ezt kellett cselekedni, nem volt más választásuk.
Miért?
Azért, mert le lehet képpuskázni, és belőle lövenni a tankokkal emberekre, és nem lehet 1000 embert ölni, és nem lehet 2000 embert ölni esetleg, de 10 millió embert a mai világpolitikai helyzetben nem lehet megölni. Meg lehetne ölni, hogy azok alól, kérem szépen, az uval mögött egy elszigetett törzs lenne. De jelenleg körülmények között Magyarország már nem elszigetett. Tudja, az eset figyelemre kísér az egész világ szemet.
Hallgatóink, Lovas László egy most érkezett magyarországi szemtanúval folytatott beszélgetést a szabadságharc eseményeiről. Informátorunk arról számolt be, hogyan történt Győr felszabadítása, milyen a közhangulat, és hogy mire számítanak, miben vagy kiben bíznak a szabadságharcosok. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.